Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt napokban ismételten egyre vészjóslóbb hírek érkeztek Európa biztonságával kapcsolatban, mind a jelent, mind pedig a jövőt illetően, írt a Facebook bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint nem csak Németországot, hanem az egész kontinens sokkolta a szolingeni álmokfutás, ami sajnos nem egyedülálló jelenség az elmúlt hónapok eseményeit tekintve. Csütörtökön tartják a külügyminiszterek tanácsülését Brüsszelben, hétvégén pedig Türingiában és Szászországban rendeznek választásokat, ez utóbbiaknak hatalmas jelentőségük lesz az egész európai migrációs politika jövője szempontjából, jelezte a tárcavezető. Ha Brüsszel arra kényszerít minket, hogy beengedjük a migránsokat, akkor be is kell fogadnia őket, emelte ki az ex-közösségi portálon közzétett bejegyzésében a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt írta, Magyarország közel egy évtizede áll az EU külső határvédelmének frontvonalában, és saját költségvetéséből több mint 2 milliárd eurót költött a schengeni megállapodásból eredő kötelezettségeinek teljesítésére az unió támogatása nélkül. A tavalyhoz képest növekvő számban érkeznek idén is illegális bevándorlók valamennyi Európába vezető útvonalon, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth Rádióban. Bakondi György kifejtette, a schengeni határ átjárhatósága egész Európa szempontjából hatalmas belbiztonsági kihívást jelent, amelynek számos tünete már jól lemérhető. A belügyminisztérium azonnali hatállyal felmentette a budapesti Madách Imre gimnázium igazgatóját, közölte a tárca az MT-vel. Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembe helyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt, fogalmazott közleményében a BM. Az iskola tantestülete előzőleg üzenetet küldött a szülőknek, hogy az új rendelettel ellentétben nem fogják elvenni a diákoktól a digitális okos eszközöket. A pedagógusok szakszervezete és a pedagógusok demokratikus szakszervezete is megdöbbenésének adott hangot, amikor közleményeket küldtek. Nem volt politikai megrendelés az óbudai ügyben, az állítólagos magasrangú állami vezetőt az ügyészség már meg is vádolta befolyással üzérkedés büntettével, írta a központi nyomozó főügyészség az MTSZ-el juttatott közleményében. Vadai Ágnes DK-s országgyűlési képviselő a sajtónak jegyzőkönyv részleteket mutatott be, amelyekben egy gyanúsított beszámolt arról, miszerint egyik társát megkereste egy felső vezető, azzal, hogy állami érdekből meg kell buktatni az óbudai polgármestert. Elfogták a Budapesten a Kossuth téren fegyvernek látszó tárggyal fenyegetőző férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság az MT érdeklődésére. Ellene felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt eljárás indult, elszámoltatása folyamatban van. A férfinél gázriasztó fegyver volt, lövés nem történt, senki sem sérült meg. Elkezdődött a szüreti időszak, a borkészítőknek figyelniük kell a pincéikben a mustgáz képződés veszélyeire, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A NÉBIH alapos szellőztetést javasol a borkészítésre használt helyiségekben, a levegő vizsgálatára pedig a jól ismert gyertyás ellenőrzést ajánlják. Az ukrán erők egy saját gyártású drónnal eltalálták Oroszországban a Rosztovi régióban lévő egyik olajraktárat, közölték az ukrán katonai hírszerzésnél az Ukrajinszka Pravda hírportállal. A létesítmény pontos helyét nem fették fel, viszont hozzátették, hogy az orosz védelmi komplexum része és közvetlenül részt vesz a megszálló erők támogatásában. A Kurszk régióba történt ukrán betörés a végletekig kiélezte a helyzetet, értető, hogy Donald Trump amerikai republikánus elnök jelölt a harmadik világháború veszélyétől tart, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, az úgynevezett kollektív nyugat számos országa nyakig belemászott ebbe a konfliktusba, közvetlenül érintett benne. Megismételte Moszkva álláspontját, miszerint jelenleg nincsenek meg az előfeltételei az ukrajnai rendezési tárgyalásoknak. Ukrajna nem újítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó szerződést, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky egy kijevi fórumon úgy fogalmazott, ha európai cégek igényt tartanak a tranzitra, Kijev megfontolja a kérésüket. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy szeptemberben találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. Hollandiában számítógépes üzemzavarokat jelentett több kormányhivatal. Eindhoven repülőterén leállították a forgalmat, a fennakadások a parti őrséget és a katasztrófavédelmet is érintik. Az üzemzavar mögött vélhetően a Védelmi Minisztériumban keletkezett informatikai hiba áll. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, csupán kevés gomoly és vátyol felhővel, legfeljebb néhol alakulhat ki zápor, esetleg zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 32-33 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Debnár Ádám hírszerkesztő, Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Fehér József technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas időtöltést kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. Elsőként Szabó Magda Fürelész című regényének 10. része szól, majd Kapcsolj rá címmel egyházi könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunk mai vendége Süveges Gergő, a Kossuth Rádió szerkesztő riportere, aki örökbeadó anyákról készült riportjáért kapta az idei média a családért díjat. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Dejcsics Konrád bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatójával beszélget Farkas Éva. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási műsorán előbb Marton Zsolt, Váci megyés püspök és Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita gondolatait hallják, majd Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség ideiglenes fogadalmas tagjával beszélget Pap Ildikó. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben az Egri Főegyházmegye tanévnyitójáról számolunk be elsőként, majd medjugorjai zarándoklatról szóló könyvet ajánlunk figyelmükbe. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Szabó Magda Fürelis című regényének 10. részét hallják, melyet Bánság Ildikó olvas fel.
Az ágyai Szabók családi hagyománya nem csak felekezeti hovatartozásomat, de neveltetésem színhelyét is eldöntötte. Mert hol máshol képezhettek volna, mint ahol nagyanyámat, nagynénéimet, Sárréti dédszüleim leszármazottait, Dóczi Gedeon nagyhírű református leánynevelő intézetében. Az épület a Szabók Kossuth utcai rezidenciájával állt szemben, a családtagok reggelenként csak átszaladtak. Nekem messzebbről kellett az akkor még csak egyetlen épületből álló, 1823-ban alapított iskolába járnom, de mire gimnáziumba jutottam, már állt a kihívóan modern új szárny, de az Ódócinak beszézett régi rész is megmaradt a hittani előkészítő, az elemi és a polgári iskola tagozatainak, míg az új, légfűtéses, laboratóriumokkal, vetítőgépekkel felszerelt részlegben működött a gimnázium és a tanítóképző a gyakorló elemivel. Virágkorában 2000 növendéket oktattak a falak között. A városi közlekedés megállt, ha az intézet iskolai és nemzeti zászlója mögött templomba indult a diáksereg. A Dóczi az Anyaszentegyház nőoktatásának egyik legfontosabb működési terepe volt, a híres nagykollégium nővére, amelyet Móricz műve alapján az egész ország ismert, és a nemrég alapított Debreceni Tudományegyetem gyakorló iskolájaként előbb csak országos, később nemzetközi hírnévre tett szert. Mint gyakorló iskolák növendékei, iskolás életünk első éveitől kezdve meg kellett, hogy szokjuk a közönség előtti felelést. Jelentős egyházi, világi, közéleti, vagy fenntartó testületi személyiségek, vagy kultuszminisztériumi főtisztviselők látogatásait. Bizonyos közéleti rutin minden dócista diákot épp úgy jellemzett, mint a könyörtelenül szigorú erkölcsi elvekhez való ragaszkodás. Komoly igényeket támasztó iskola voltunk, állandó ellenőrzés alatt. Dadogó, hebegő, magát fegyelmezni nem tudó vagy korlátolt képességű tanulónak nem nyílt jövendő a puritán falak közt. Itt magyar református lányokat készítettek elő részint a hétköznapi, egysikú, részint ha Isten szándéka így döntene, fényes pályát ígérő rendkívüli életre. Sokat követelő oktatási intézmény volt a Dóczi. Maximalista igényeit főleg a vesztett II. Világháború után köszönték meg azok, akik a növendékei lehettek, mert bár szokatlan műveltségük, fegyelmezett magatartásuk, munkabírásuk és rendíthetetlen istenhitük miatt a Rákosi korszakban azonnal eltávolították őket éppen betöltött munkakörükből, 1956 fényesen rehabilitálta őket. Mert a hajdani dócisták szigorú paraméterek közt nőttek fel. Tehát habozás nélkül vállaltak fizikai munkát is, mintsem meggyőződésüknek vagy a nemzet érdekeinek árulói legyenek. Így az újra kezdődő életben visszaigazolódott, hogy nem hiába vértezték fel őket annak idején, majdnem szerzetes ridegséggel. A lemondani tudással, istenhittel párosult szokatlan szakmai felkészültségükkel felvértezett megvásárolhatatlan jellemüket, kimagasló vezető álláshelyekkel jutalmazta a megváltozott világ. Ezt az iskolát 6 éves koruktól látogathatták a növendékek, néhány hét hiányát természetesen még elnézte a rendtartás, a november 1-ig 6. évüket betöltő gyerekeket még elfogadták, ha alkalmasságukat igazolni tudták. Az igazgató tanács és a fenntartó testület egyébként azzal is számolt, hogy a vasárnaponkénti és ünnepi alkalmi közös istentiszteletek látogatása ennyire éretlen korban még nem történhetik a szent szertartás megzavarása nélkül, így a rendelkezés azt írta elő, Első elemiben csak az a növendék vehető fel, aki hittani előképzéssel már sok alapvető, hitünkre vonatkozó adattal, ténnyel megismerkedett, templomi istentiszteleten először csak akkor vehet részt, ha nevelői írásban igazolják, a gyermek egy pisszenéssel sem zavarja meg majd a prédikációt vagy a hosszabb énekeket, és magatartása méltó a helyhez, amelynek szent falai között Isten igéit hallgatja. Így a dócisták iskolai élete még elemista koruk előtt megkezdődött az úgynevezett hittani előkészítésen, ahol a szülők által nyert, nyilván gyermeki szintű közlések villogóbb zománcot nyerhettek a hivatásos hitoktatók segítségével, és a rövidesen komoly iskolai képzésre beiratkozottak, megismerkedtek az új szövetség gerincével, Krisztus személyes történetével. Egyházunk alapimádságai közül a mi atyánkot már elemezte a hitbéli előkészítés, és miután Trianon után voltunk, a magyar hiszekeny is a megtanulandók között szerepelt. Nem csak Krisztus, Magyarország feltámadásában is hinnie kellett, aki Dóczi Gedeon intézetének valamelyik ágazatát látogatta. Az előkészítőt nyájas hitoktatók tartották kis csoportoknak. Mi Civivel természetesen egy csoportba kerültünk. Szelíd, rezeda és levendula illatú éltesebb hölgyek végezték az oktatást. Hittani előkészítésen még rendbontás esetén sem volt fenyítés, csak szelíd figyelmeztetés. Így maga az oktatás sem hasonlított a valódi iskola módszertanához, amely tárgyilagos volt, merev, szigorú és megvesztegethetetlen. A hitoktatók nyájasak voltak, kellemesek. Foglalkozásaikat mindig abban az időben tartották, mikor az élet rendje a felnőtt világ számára templomlátogatást nyilvánított Istennek tetszően illedelmesnek. Ilyenkor a szülők mentek ájtatosságuk gyakorlására kiválasztott kedves templomukba, amíg nem iskolások meg a nagy kollégium földszintjén erre a célra kijelölt imaterembe, ahol az előkészítés folyt. Engem apám állandó irányítása miatt nemigen kellett üdvtörténetre oktatnia senkinek. Cilit már igen. Cili a család megdöbbenésére a szószoros értelmében semmit se tudott a jóistenről, se Jézusról. Csodálkoztak is a felnőttek. Mi lakhatik vajon Cili szegény sérült fejében? Vajon a nehezen gyógyult seb okozta amnézia a bűnös? Vagy amit valaha hallott, összes előzményével együtt elfelejtette? Vagy az ismeretlen házaspár életéből és világképéből hiányzott a keresztény mitológia? És Cili neveltetése nem csak hiányos, de felekezet nélküli volt? Apám vitt el bennünket beiratni, akit a hitoktató hölgyek körül songtak. Olyan volt a velük való legelső találkozás, mint valami családi összejövetel. Érezhető izgalommal fogadtak bennünket. A májva színű zöld, meg fehér pettyes, fekete sejembe öltözött, enyhén hervadó dámák között apám csak úgy villogott. Azt hittem ránk, gyerekeire büszke, de az igazság, mint később kiderült, más volt. Egyszerűbb és szerintem brutálisabb. Apám jogász korában, amikor ezek a hervadó virágszálak még bimbóként virultak valamelyik református paplak mélyén, mindegyiknek udvarolt, mindegyiknél eljutott, majdnem a lánykérésig is. Aztán miután felmérte a készletet, elvett feleségül egy elvált asszonyt, az én leendő anyámat, aki tetejében római katolikus volt, nem is református, mint az ágyai Szabó Had. Persze az illatos hölgyek nem felejtették el a hajdani jogászt, aki a vad, kedves, de vállalhatatlan Ady Endrének volt egyetemi társa, és neveltetésük is olyan volt, hogy a fegyelem és a tapintat velük együtt született. Hát nem érződött a csak nem arává dicsőített fonnyadó hölgyek egyikén sem feszültség. Mindenki olyan volt, mintha az egész, ami ott lejátszódik, csak egy megszakított színdarab folytatódó jelenete volna. Mindenki mosolygott, az arcokon színtiszta öröm. Kérdezték, hogy van az áldott hitves, a szépséges, a varázsos Lenke, és jelezték, milyen boldogok, hogy éppen ő rájuk bízta a jóisten az ifjúkorra emlékeztető egykori jóbarát, a kedves Elek kislányai oktatását. Cili azonnal elvarázsolta őket, ez igazán nem volt sem újdonság, sem meglepetés, nem volt ember a földön, aki Cili azonnal el ne bűvölt volna. Én nem figyeltem a hölgyeket, kicsit riadt áhítottam, mint Cili, Csak néztem őket nagy figyelemmel, mert pár otthon hallott mondatból, amelyet anyám édes humora fűszerezett, megértettem. Ezek a nénik valamikor mind hozzá akartak menni feleségül apámhoz, csak hát apám másképpen döntött, neki jabloncai Lenke kellett, az én anyám, aki nem májva színű, és nincs szende, puha arca sem. Anyám inkább úgy hat, mint egy áldott vihar, mint óriási vad erdők illatos lehellete, amely mögött esetleg napsütés, esetleg vihar ígérkezik. Míg anyám élt, mindig éreztem mellett a meghatározhatatlan rendkívüliséget, ami miatt sokáig azt hittem tündér. És büszkén lépkedtem abban a tudatban, hogy én egy tündér gyereke vagyok, egy tündéré, aki csak a miénk. Hölgyek közül soknak bíborlott az arc, amikor apám otthagyott őrizetükben az első foglalkozáson azzal az ígérettel, hogy Isten tisztelet után majd értünk jön. Cilit, akinek sorsát és hozzánk kerülését pár tapintatos mondattal vázolta, külön a hölgyek szeretetébe ajánlotta, de a szimpátia anélkül is jelentkezett. Velem meg nem törődött senki. Cili olyan volt, hogy kettőnk közül mindenki őt választotta volna, ha gyerekre kívánkozik. Én magam is. Nem is volt ebben az előkészítő iskolában probléma vele soha. Az üdvtörténet megrendítette. Nagypéntek tragikus esemény sorozatát végig zokogta. A hölgyek rajongtak érte, állandóan bibliai idézetet ábrázoló jutalomképecskéket adtak neki. Bogyók, öntudatos szarvasok patakpartján és búzakévék voltak a képeken. Cili füzetbe ragasztotta őket. Kezdetben én is kaptam néhányszor ilyen jó magatartást, vagy készséges feleletet visszajelző képet, de miután kétszer is megtalálták őket a padlón, ahová a kirántott zsebkendővel együtt ejtettem, abba hagyták az adakozást. Amúgy se voltam kívánatos személy a kis csoportban, mert apám nevelése következtében nem csak az Új Szövetséget ismertem, de az Ószövetség jelentősebb epizódjait is. És ennek gyakori igazolása nem bizonyult szerencsésnek hitoktatás közben. Cili ájult lelkesedéssel kísérte Krisztust földi bolyongása idején. Izgalmasabb volt számára, mint az 1001 éjszaka. Megrendítőbb. Én sajnos nem váltam családom büszkeségévé. Cili lépten nyomon szállította dicsérő cédulákat, visszaigazoló fagyalgaljas ősutás képeket, híves patakot, mutogatta anyámnak, megint mit kapott, tőlem beszédes hallgatás jelezte előre, ami később valóban bekövetkezett, és ami azért lepett meg, mert először történt meg velem, hogy kizártak valami közösségből. Nem tudtam, hogy ez most még csak a nyitány, az első kör, a legelső életem jelképén, a nagy kerek vizen, most dobtak bele követ először, most kezdődött meg a holtig tartó interferencia tánca, amely csak akkor bénítja vissza a felháborodott felszínt, amikor már nem élek. Cili hétről hétre ünnepeltebb lett. Én fecsegtem, mert unatkoztam. Meg úgy éreztem, segítenem kell a hölgyeknek, akik képzése talán nem tökéletes, mert lényeges dolgokat elhallgatnak. Közbeszólásaim a dicséret helyett szelid rosszallás követte. Sarokba is állítottak megszégyenítésképpen, amit nem bántam, bár jóra használtam. Tökére vittem a körmömmel mézbe, vakulatba vésett képek készítését, ez elszórakoztatott. A folytatás már kevésbé volt mulattató. 3 hónapi hittan előképzés után egy délután úgy vizitidőben megjelent nálunk 3 illatos hölgy. Nagyobb zavarban, mintha a lánykérőbe küldték volna őket, a drága Lenkét kérték kurta 8 szem közti megbeszélésre. Anyám leültette őket a szalomba. Cili ragyogott, pukketlizett, valami különlegesen jót várt, hiszen mindig csak becézték, mint a kislány volt. Én egyszerűen csak kíváncsi voltam, mi az ördög keresnivalójuk van nálunk, pláne 3-asban, mint valami küldöttség. És miért küldi ki apámat, aki csatlakozott volna? De a hölgyek elismételték, amit mondanak, az csak a kedves lenkével volna célszerű megbeszélni. Apám boldogan behúzódott saját szobájába, mi is a miénkbe, ahol váltig tanakodtunk, minek köszönhetjük a hölgyek váratlan feltűnését. Aztán megtudtuk azt is, az illatos ájtatosok nem ok nélkül nem kívántak a jó elekkel találkozni, csak a kedves lenkével. Azt jöttek bejelenteni, hogy a tanítás lehetőségének biztosítása érdekében arra kérik a familiát, vegyenek ki engem az előkészítő oktatásból, mert szókincsem és hazulról hozott ismeretanyagom kellemetlenül tág, és zsugorítása elkerülhetetlen, és ennek a sajátságos, nem kellemes adatbeli bőségnek a visszafejlesztésére alkalmasabb egy felszentelt lelkész ő náluk. Szép, szelíd, barátságos fogalmazás volt, de anyám azonnal értette, engem bizony kicsaptak. Persze azon elképedt, amikor azt is közölték, én sajnos minden közösségi munkára alkalmatlan vagyok, mert megőrítem az osztályt és megzavarom a lelkek békéjét. Ha feleltetnek, amire újabban érthető okból ritkán kerül sor, egyszerűen saját átírásom szerint mondom az üdvtörténetet, ízlésem és igényem szerint átszabom a katekizmust. Katolikus anyám megjegyzés nélkül hallgatta a rózsavízzel meghintett vádakat. Megígérte, közli apámmal is, és majd megtanácskozzák, mi legyen a következő lépés, mert ha Magdolna nem illik bele saját felekezete hitbéli közösségébe, nagy szégyen a békés bánáti egyházkerület báró címmel megkínált esperesének nem csak unokájára, de magára a családra is. A hiba rendbehozása református apám kötelessége lesz, vallási neveltetésemet születésemtől ő vállalta. Anyám illedelmesen még meg is köszönt az illatos hölgyeknek, hogy felkeresték. Az utóbb derült ki, hogy megkínált őket mandulásperetszel és megylikőrrel, de a tányérok és a pohárgák érintetlenül árválkodtak a gyöngyházzal borított asztalkán. Nem nyújtott ételhez senki. A mandulásperetszeket ciliette meg. Likőrt nem volt szabad innunk. De mikor megtudta, mi történt a hölgyek látogatása alatt, elkezdett sírni. Kirohant, és kihányta a mandulásperecet. A pillanat rögzült. Máig előttem van, hogy apám, aki akkorára már előkerült a szobájából, nem cili öblögető, fulladozó hangjait figyelte a nyitva hagyott ajtók mögül, hanem engem nézett, milyen arcot vágok. Nem vágtam semmiet. Az első alkalom volt, amikor nem válaszoltam az életnek, és a láthatatlan teniszpályán visszaütöttem az adogató felé a labdát elegáns gesztussal, ami azt jelezte, észrevettem, de nem érdekel. Azt hiszem, voltak éppen csak csodálkoztam, és csodálkozott ott a két felnőtt is. Nyilvánvaló volt, hogy mindazt, ami az előkészítőn szóba jöhetett, nem először hallom, hogy már apámtól tudom. Az is, hogy nem természetem a passzivitás, de ha a bennem élő Krisztuskép nem azonos a hölgyek ismertette hivatalos Krisztus ábrázolásával, és én emiatt többé nem ehessek a csoportba, mégiscsak aránytalan büntetés. Cili visszatért, már megmosta az arcát, megint sírt és könyörgött, ne küldjék el hitoktatásra, ha nekem nem szabad mennem. Reszketett. És rémülten leste, mit mond nekem a család ilyen irtózatos esemény szégyen után. Cili még kezdő volt nálunk, nem ismerte iratlan viselkedési szokásainkat. Én tudtam, mi következik. Várni kell. Ha ők ketten, apám meg anyám megegyeznek a tennivalóban, majd közlik velem. Addig teljes lesz a hallgatás. Nem csak közöttünk, kifelé is. A szót, hogy hírzárlat, nem a háború tanította meg nekem, hanem a szabók mikrovilága. Tulajdonképpen nem értettem, mi bajuk van velem, hiszen én vagyok az egyetlen, aki érti a mi atyánkot, meg ezt az egész bibliai históriát, ha nem is szakasztott úgy, ahogy a hölgyek akarják rábeszélni a lányokat. Mert Isten nem tűrhetett meg, nem akarhatott ennyi istentelenséget, mint amennyit ezek óhajtanak elhitetni velünk. Ha ismertem volna már azt a szót logika, úgy fogalmaztam volna magamban, hogy az egész ügy számomra nem logikus. Ne mondjanak már ilyen képtelenséget, hogy Isten szeretetének speciális megnyilvánulása az, ha valakit ütver, és úgy elbánik vele, mint saját fiával. Csendes, átlagos esti hangulat volt vacsorakor. Cili már megint jókedvű lett, én meg valahogy közömbös. Nemigen fogtam fel az ügyet olyan tragikusan, ahogy illett volna. Éppen abszurditása csiszolta le nekem az események élét. Apám vacsora után arra kérte anyámat, kivételesen aludjék ma Cili önála, anyámnál, mert ő szeretne velem valamiről elbeszélgetni. Mindenki értette, miről van szó. Cili kicsit sértődött volt, bár boldogan hált anyám közelében, de féltett engem apám feltételezett indulatától. Cili eszes volt. Tudta, hogy ami miatt a programváltozás és helycsere létrejött, nem a dicséret órája lesz. Én abszolút ártatlanságom tudatában vártam, mit akar közölni, nem éreztem hibásnak magam. Mások, ezt a szót sem ismertem még akkor, korlátolt világképe miatt. Fürdés után Cili elvonult anyámmal. Én egyelőre egyedül feküdtem a szobánkban, és vártam a szokott esti mese új változatát. Közben újra váltott a hangulatom, mert nem csak, hogy semmi bűntudatot nem éreztem, hanem egyre fokozódó örömet amiatt, hogy nem kell ezentúl hallgatnom a hölgyek csivitelését, nem kényszerülök vitára az illatosokkal. Elkezdett felvidítani a lehetőség, hogy nyilván soha többé nem kell látnom apám legénykori eszményképeit, és nem kényszerülök rá, hogy ez se tudta volna így kifejezni akkori szókincsem vagy helyzetismeretem, nem egy szubrett meséli el nekem a mi urunk szenvedés történetét, hanem igazi szakember, egy szép, egyházi hőstenor.
Da Jesus sich mit seinem Blute dir verschrieben, womit er dich zum Kriege wider Satans Heer und wider Welt und Sünde geworben hat. Gib nicht in deine Seele dem Satan und den Lasten statt, lass nicht dein Herz den Himmel Gottes auf der Erde zur Wüste werden, bereue deine Schuld mit Schmerz, dass Christi Geist mit dir sich fest verbinde, dass Christi er sich fest verbinde, mit dir sich fest verbinde, sich fest
Elhangzott Szabó Magda Füreli című regényének 10. része. Felolvasta Bánság Ildikó. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 00:05-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
valóságot az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, égből hulló tiszta forrás, járt át a lelkünk, hogy újjászülessünk.
Asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Tésül adtad ki benned, hisz, jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt ügyen.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király,
I'm a child. Like never before.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
De hiányzott nagyon a fény. Álmodtam egy szót, mi csak is hozzám szól, mikor azt hittem, hogy minden véget ér. Ahogy a hajnal rám lehet, úgy egyre fényesebb, és egyre tisztább lett bennem az a szó. Súgta, hogy keres, ki a fényhez elvezet, aki anyám méhétől fogva rám szőtte az életet. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, ne tévedszem el a jó irány. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, ne járom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már lett belül, hogy ne tévedszem el a jó irány.